Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Ma megint hallgatói kérdésekre fogunk válaszolni. A szerkesztő Sugár Ági, a felvételt Rózsányi Gábor készíti.
Az első talán nem is kérdés igazán, nem? Jobbágy Tibor írt nekünk. Elmondanád, hogy mit írt?
Jobbágy Tibor... Hát először is egy témajavaslatot mond nekünk, hogy jó volna általánosságban beszélni a beszédhibákról, kizárva azokat a hibákat, amelyek a logopédus hatáskörébe tartoznak, sejpítés, racsolás, dadogás és társai.
Hát valóban.
Igen, de ezeket hívjuk beszédhibáknak. Ezeket tehát hívjuk nem beszédhibán. Tudom, mire gondol pontosan.
Igen, igen. Ugye erről volt, bocsánat, csak ugye hát volt is egyszer, jött szakértő, Mészáros Éva, és beszélt is erről.
Beszéd zavarokról, az megint egy kicsit.
Ja, igazad van.
Illetve az afáziákról. Na most, igen, sejpítés, racsolás, stb. Hangképzési problémák, ezek nagyon távol állnak a nyelvészettől.
Igen.
Hiszen nem közvetlenül azzal függnek össze. Hát,
igen.
De ő is azt mondja, hogy ezeket kizárva. De akkor mikre gondol? Olyasmire gondolok, mint a retorikai hibák, a hangsúlyozási, hangkordozási, tagolási hibák.
Hát ez jó, ezt nem hívjuk beszédhibának szigorúan véve. Igen, jó. Igen?
Az egy külön kérdés, hogy mit nevezünk persze hibának.
Igen,
mert
igen.
Mert ez ugye végigvonul a műsorunkon, hogy a normatívtól, vagy az emelkedett normától való eltérés, az nem feltétlenül hiba. Én akkor nevezem hibának, amikor nem egy nagyobb közösségnek a nyelvhasználatához tartozik, tehát nem tájnyelvi, vagy nem rétegnyelvi, hanem egyedi, egyéni. Na most ezekkel az a probléma, hogy vagy véletlenszerűen adódnak, egy-egy becsúszik. Akkor azért nem érdekes a dolog.
Az botlás,
így van. Tehát arról nem nagyon érdemes beszélni, akkor érdemes róla beszélni, hogyha valami tendenciaszerűen vagy állandóan érvényesül, de hát akkor is én olyan különösnek tartanám, hogy egy-egy embernek a beszéd furcsaságairól, ugye, mert ez akkor egy-egy emberre jellemző, nem egy általános tendencia, hogy akkor most miért beszéljünk róla. Ő azt írja, azt persze kellő empátiával megértem, hogy a Klubrádió riportereinek, bemondóinak ilyen hibáit nem volna szerencsés vagy etikus górcső alá venni.
Gondolom azért mondja ezt, mert hogy mi itt ülünk a Klubrádió stúdiójában.
És azt is megkérdezi, hogy vagy éppen emiatt volna teljes egészében kerülendő a téma, mert ha így lenne, az nagy kár lenne, hát akkor nyugtassuk meg a hallgatóinkat, hogy egyáltalán semmi köze nincsenek ahhoz, hogy kerüljük ezt a témát, hanem egyrészt nem vágom műsor profiába, meg a mi szakmámunkba sem.
Igen.
És az előbb megpróbáltam elmagyarázni, hogy miért nem olyan érdekes, mert vagy egy nagyobb közösségre jellemző, akkor persze érdekel minket, és akkor mint egy nyelvváltozatot
így
arról
van.
Lehet beszélni.
Így van.
Ha viszont nem, akkor vagy egy egyéni furcsaság, vagy pedig véletlenszerű botlás, hát egyik sem nagyon igen. Érdekes.
Az egyéni furcsaságot nevezhetjük akár modorosságnak is, de hát ez is a személynek a jellemzője, nem tudom, mint aki a kezével nagyon legyinget beszéd közben, a másik meg zsebredugott kézzel beszél. Ugye erről lehet végül is fölismerni a messziről is az embereket, hogy na hát akkor...
Hát lehet, hogy le lehet szoktatni bizonyos ilyen manírokról az embereket. Ugye például a színészeknek nagyon gyakran vannak ilyen manírjaik, különös beszédmódjuk, de nem szokták általában leszoktatni őket rá, mert ez az ő egyéniségük.
Hiszen tartozik. Azért ismerjük föl, vagy akár a hangja alapján, és igen, nehéz.
Na most egyébként mondani. Nem csak a hallgatók, most kiemeltem egy hallgatói vélemény, de nem csak ő mondott ilyen véleményt, hanem a Facebookon is rendszeresen a Szószátjár csoportban egy-egy hallgatónk megemlíti, hogy de hát a Klubrádióban már megint hallotta XY-t így és így mondott valamit. Na most egyrészt, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy mi itt a Mundér becsületének védelmében ezeket elhallgatnánk, hanem egyrészt, ha egyszer-egyszer valami becsúszik, hogy valaki rosszul mond valamit, az teljesen érdektelen.
Igen.
Nyelvészeti szempontból. Ha pedig van valami állandó jellegzetessége, hát tudni kell, hogy a legtöbben, akik itt megszólalnak a Klubrádióban, azok beszédtanárhoz is jártak, rajtunk persze mi nem.
Igen, igen.
Tehát mi teljesen dilettánsok vagyunk ebben így a szakmában, van. Vagy amatőrök, de a legtöbben, akik profi klubrádiósok, azok jártak beszédoktatóhoz, vagy talán járnak is, és én személy szerint semmi olyan furcsaságot nem hallok rajtuk, ami szót érdemelne. vagy hát, amit akár én nekik megemlítenék, mert teljesen jól beszélnek szerintem az emberek a Klubrádió, és ezt nem azért mondom, mert jó akarok lenni náluk.
Jó, hát én csak javasolni tudom, hogy a hallgatók, akiket ez érdekel, vagy akik ezt felvetik, bombázzák a főszerkesztőt azzal, hogy ilyen műsort nyissanak, ha gondolják, és hát akkor ott, mint ahogy van tánc és illemtanár, hát akkor ilyen értelme nyelvi illemtanár is persze lehetséges, és ezekről beszélhetnek.
De igen, de azt is csak akkor érdemes, ha valakinek valami visszatérő problémája van.
Igen.
Én tudok egy ilyen példát, és ezt egyébként a hallgatók, meg a Facebookosok is rendszeresen felemlegetik, és igazán nem akarom kipécézni, de valóban van egy vagy két olyan megszólaló Klubrádióban, aki a mondatok utolsó szótagját megnyújtja, de nem akkor, amikor közvetlenül mondat jön, egy másik mondat jön utána, hanem csak akkor, amikor szünet következik utána. Ezt a nyelvészek úgy hívják, hogy abszolút záró helyzetben, tehát amikor nem is következik közvetlen utána valami. Ez lehet, hogy egyébként egy általános tendencia, és van egy ilyen nyelvszokás a magyarban, hogy egyesek ezt csinálják, nem tudom. Még azt is el tudom képzelni, hogy egy beszédtanárnak az instrukciói alapján csinálják, vagy azt értették félre. Ugye ilyenkor gyakran megrövidítjük a magánhangzókat ebben a végső pozícióban. Lehet, hogy a beszédtanár arra instruálja őket, hogy vigyázz, nehogy megrövidítsd a magánhangzót.
És akkor ő nagyon megnyújtja. Igen, igen.
És akkor van egy ilyen ellenreakció, hogy még a rövideket is megnyújtja esetleg. Igen. De én azt gondolom, hogy ez nem említésre méltó probléma. Tehát van, aki vérmérséklet szerint változik, de van olyan, a Facebookon olvastam olyat, aki szerint ez valami rettenetes dolog. Én nem gondolom, hogy ezek érdemleges problémák.
Igen. Nem.
Nyilván lehet fogalmazási probléma. Nyilván nem mindenki egyforma ügyesen fogalmaz, például amikor kapásból kell
beszélni. De az megint egész más.
De az megint egészen más kérdés.
Igen. Igen.
Én egyébként ebben se látok a Klubrádióban megszólalók között különösen kirívó eseteket. Köszönjük. Jó, tehát nem arról van szó, hogy mi itt megpróbálnánk agyonhallgatni ezeket, hanem
igen.
Kevéssé találjuk érdekesnek ezt a kérdést. Jó. Egy néhány hallgatói reakcióról érdemes szólni, amit így az előző műsorokról kaptunk. Kis Ádám például mond egy pár érdekes dolgot.
A kiejtés és a helyes írás kapcsolata, ugye?
Nagyon érdekeset ír, amit én valahol talán tudtam, de nem figyeltem föl rá, hogy azokban a régi időkben, amikor a c hangot cz-vel jelölték a helyesírásban.
És családnevekben még ma is, ugye?
Fenn is maradt, igen. És tudjuk, hogy Simonyi Zsigmond révén valamikor a 20. század fordulóján szűnt ez meg, vagy kicsit talán később lett.
Tehát, hogy a cukor...
az akadémiai helyesírásban csak valamikor a 20-as években került vele.
Igen. Tehát, hogy a cukor nem kell már cukornak írni.
Igen, hanem egyszerűen csak c-vel írjuk. De arra hívja fel a figyelmünket Kis Ádám, hogy a latin jövevényszavakban ez nem volt. Tehát, hogy volt egy ilyen kettősség, hogy a c hangot EI előtt, ugye CECI, amikor a latinos ejtésben C-vel ejtjük, ott nem írták CZ-vel. Tehát ez nagyon
nem, igazad van. És a kultúrát azt még sokáig cultúrának írták, mert hogy az egy latin szó, és ennek alapján gondolták sokáig, hogy a cukorba akkor írjunk bele egy Z betűt is, hogy hát ne kukornak olvassuk. Mert akkor az még annyira erős volt a latin hagyomány, hát azoknak a körébe, akik tudtak írni, olvasni, hiszen a latinon át tanulták többnyire, hogy úgy érezték, hogy C-U leírva az Q. Tehát igen. Akkor a cukor leírnám így, akkor az kukor volna, és ezért kellett sokáig a CZ. És a közoktatás általánossá válása és a latin tudásnak a drasztikus csökkenése tette lehetővé, hogy a cukor ma már csak C betűvel van írva, és már senkinek nem jut eszébe, hogy de hiszen az kukor volna. De még a G betűről, GY.
Igen, egyébként szerintem valamikor régen már erről beszéltünk, mert egy hallgatónk megkérdezte, de nem baj, igen, és ez sokakban fölmerül, igen. Hogy mi a fenéért írjuk G-vel, miért tartalmaz G betűt a G
igen.
Hangnak a leírása,
igen.
Mert nem természetes, hiszen a D-nek a párja a G, a D-nek a
pontosan,
lágy párja.
Lásd Dénes és Gyenes.
Igen.
Ugye az ugyanaz a név. És hát a szlovákban is ugye a G hang, az nagyon gyakori, de mindig D-vel, vagy D-apostróffal írják meg. Az oroszban is ugye a G-hang gyakori, igen. De hát mindig csak D-vel van leírva. Hát a magyarban ennek olvas, hogy mit mond?
Ugye, mert ráadásul egész máshol képezzük a G, az hátul van képezve a szájüregnek a hátsó részében, és a G meg elől, igen, tehát sokkal igen, közelebb a D-hez.
Igen, igen.
Na most azt hiszem, hogy ezt mi is elmagyaráztuk egyszer, de Kis Ádám megint elmondja, hogy milyen szép története van. A kancellárjákban főleg olasz szerzetesek voltak, akik az abban a korban hallott J-t, amit ők J-nek vagy J-nek hallottak, és ami aztán később általában J-vé változott, igen, az olasznak megfelelően G-vel, hát G, igen, illetve G-vel írták. És aztán az I helyett Y-t írtak, mert az általában is szokás volt egyébként. Tehát igen, régi szövegekben nagyon gyakori, hogy Y van I helyett. És így lett ebből a betű kapcsolatból a G-Y jele a G-nek.
Igen, vagyis gondoljunk egy olyan olasz névre, mondjuk, mint Gina, ugye leírva Gina, de az olaszban természetes, hogy a G-I az G ként jelenik meg. Na most a magyarban, hát most ugye a régi, tehát még az ómagyarról beszélünk, a középkorról, tegyük fel egy olyan szó, ami ma gyilkos, az akkor még inkább gyilkos volt, és hát ők, mivel olaszok voltak, hát azt, hogy gyilkos, gondolták, jó van, hát akkor lehet írni G-I-vel, vagy G-Y-nal, hát az I meg az Y az nagyjából ugye nekik ekvivalens volt. Aztán a magyarban ebből szépen G lett, de már megmaradt a G-Y. Igen.
Igen, hát tegyük hozzá, hogy én nem tudom, hogy ők Olaszország melyik részéből jöttek, meg pláne, hogy beszéltek akkor Olaszországban, de olasz tájszólásokban nagyon gyakran gyészszerűen ejtik egyébként ezt,
igaz,
a G-t.
Igaz, igaz.
A, hát másik, ezek... a másik pedig az, hogy a magyarról se tudjuk egész pontosan, hogy ezt hogyan ejtették, hát igen, abban az időben.
Hát igen, igen.
Mennyire G-szerűen és
jó, mennyire. Többnyire velenceiek voltak, akik ide jöttek, hát érthetően, mert azon a legközelebb.
És ott hogy ejtik a G-t?
Ma Z-nek, tehát azt, aha, az, hogy György, ami a rendes olaszban Giorgio, azt velencében Giorgio-nak mondják. Aha.
Mert én hallottam egészen Giorgio-szerű kiejtést is Olaszországban.
Jó, hát az olasz dialektusokban minden van.
Jó. Jó. Még az igekötők elválásával kapcsolatban rengeteg reakciót kaptunk egyébként, és még Kis Ádám, hogy vele folytassuk, ő is tett ilyen megjegyzést.
Á, igen, Mikszát.
A kirándullal kapcsolatban, igen, idéz egy Mikszát szöveget, felolvasod?
Igen, tehát a Jókai Szegeden című írásában azt mondja, ma korán reggel a királyi biztos és tanácsosainak kíséretében az öt halomra rándult ki a nagy író. Most ebből a rándult ki az érdekes, hogy nem kirándult.
Mert mi ezt adottnak vettük, hogy a kirándulva nem válik, igen, el az igekötő, igen, de úgy látszik, ez nem volt mindig ilyen magától értetődő.
Igen, igen. Az öt halomra rándult ki a nagyíró. Furcsa nekem, de hát Mikszát írta. Tán akkor még jobban lehetett. Mára megcsontosodott, ugye, a kirándul, és már
nekem
nem szerette.
Nem tűnik, igen, elválónak.
Igen.
Azt is mondja Kis Ádám, ez nem tudom mennyire igazolható, hogy valószínűleg szerint a kirándul egyébként a tükörfordítás a latinból az excurro, ugye, aki tud európai nyelveken, tudja, hogy az exkurzió,
az a kirándulás,
az a kirándulás, igen, különböző, igen, latin nyelveken. Excurro, és hogy abból az ex ugye az ki, a curro az ugyan futnit jelent,
hát igen,
de azt mondja, hogy a rándulnak is volt egy ilyen jelentése.
Hát igen, kiszaladok, igen, igen. Elválok, kifelé menet. Igen. Kőrizs Imre viszont egy nagyon érdekes dolgot ír, amit mi ugye tesztnek hívunk a nyelvészetben, tehát ha nem tudjuk eldönteni valamiről, hogy ez ugyanaz-e vagy se, és látszólag ugyanaz, akkor ilyen teszteket, próbákat lehet használni, tehát mit tudom, hogy tegyük mind a két mondatot múlt időben, és akkor nézzük meg, hogy másféleképpen viselkednek-e, és ő azt mondja, hogy az igekötőknél, ha elhomályosult, mint a kirándul, akkor lehet eléje tenni igekötőt. Vagyis azt mondja,
tényleg,
hogy...
egyébként, hát elkirándultunk a pilisbe, ez teljesen,
igen,
jó.
Igen,
holott,
igen,
amúgy sosem jöhet egy
másodán. Szigorúan tilos a magyarban két igekötő.
Most leszámítva azt, hogy elmegyünk, ugye az ismétlés, persze, az
de
más.
De és akkor ugyanaz van kétszer.
Igen, igen.
Igen, igen. Úgy van, Tehát nem lehet azt mondani, hogy én fölmegpakoltam az autót, vagy akár...
Pedig lehetne értelme akár.
Lehetne értelme, de soha nem szabad, mert az igekötő az egy szigorúan, hogy mondjam, unikális mondattani pozíció, ugye? Az vagy kitöltöm, de akkor csak egyet lehet, vagy nem töltöm ki, természetesen akkor nem töltöm ki. És azt mondja, hogy a felvétel... Ugye már az is érdekes, mert valóban a felvesz igéből jön, futtassuk csak végig, felvesz. Tehát azt mondom, hogy nem vették fel. Rendben van, idáig elváló igekötő. Akkor jön a felvétel főnév, abból a felvételi, szintén főnév, hát jó felvételi vizsga, abból lerövidítve felvételi, mikor lesz a felvételi, és abból egy z igeképzővel a felvételizik, ige, ugye, mikor felvételizel. És lehet még ráadásul csinálni belőle, ugye, hát ilyen műveltetőképzővel, felvételisztet, ez teljesen normális, ugye holnap egész nap felvételisztetek. És azt írja Kőrizs Imre, nagyon szellemesen, hogy ez bírja az igekötőt, azt mondja a tanár, annyi jelentkező volt, hogy egy időre most igazán kifelvételisztettem magam. Ugye, vagy eredetileg a közgázra jelentkezett, de aztán átfelvételizett a teológiára. Valóban, vagy azt is mondhatom, hogy na, ezt a 25 embert már ma lefelvételiztetjük, és aztán kész vagyunk. Valóban nagyon szellemes, ez igazi jó mondattani próba, egy teszt, ami mutatja, hogy a felvételisztet elején nincs igekötő, hiába abból származik.
Ugye mi is használtunk egy tesztet, ezt a bizonyos elválási tesztet, csak nem vagyunk benne mindig teljesen biztosak.
Igen, igen, igen.
Tehát az, hogy most kirándul ki, láttuk a Kis Ádámféle idézetből is, hogy azért létezik az elváló változat is.
Igen.
Ezt a másik tesztet, ezt felhasználhatjuk ennek a megerősítésére.
Igen.
És mivel azt láttuk, hogy elkirándultunk a Pilisbe, szerintem teljesen jó.
Igen.
Anyanyelvi tudásomnak teljesen jól megfelel. Hát akkor mondhatjuk azt, hogy a kirándulba bizony, aki az nem működő igekötő.
Igen, vagy én szét kirándultam a cipőmet, vagy valami ilyesmit.
Igen.
És ezért mondják sokan...
Sőt, például... kikirándultam magam.
Kikirándultam magam egy életre. Ezért mondják sokan, és talán én is, hogy leellenőriztem. Na most, ugye, aki nem ért hozzá, és nem gondolja végig, az azt hiszi, hogy két igekötő van egymás előtt, de újra csak azt tudjuk mondani, hogy két igekötő soha nincs egymás előtt, mert a magyar nyelv nem tűri. Az ellenőriz láthatóan nem igekötővel kezdődik, hiszen nem lehet azt mondani, hogy kérlek, őrizd ellen ezt a számsort, vagyis
és
nem
a másik teszt szerint viszont lehet mondani azt, hogy leellenőriztem. Tehát mind a két teszt azt mutatja,
igen,
hogy ez...
Igen, igen. Vagyis a leellenőriz kifejezés helyes. Mit mond Fenyvesi Katalin?
Fenyvesi Katalin eljátszik a gondolattal. Nagyon érdekes az üzenete, mert az elején eljátszik egy gondolattal, amiről később belátja, hogy valójában nem
ezt mi igazán működik. Csinálni.
Mi is szoktuk csinálni, igen, persze. Igen. Tehát igen. Ő azon gondolkozik, hogy vajon összefügg-e az igekötő elválása azzal, hogy úgynevezett kompozicionális kapcsolatról van ez szó. Most ne tessék megijedni ettől a kifejezéstől. Tehát azt jelenti körülbelül, hogy áttetsző-e, világos-e a részek jelentéséből, hogy mi az egész igekötőségének a jelentése. És azt mondja, hogy hát ezeknél, hogy kimegy, bemegy, felmegy, lemegy, ezeknél ugye nyilvánvalóan áttetsző, látszik, hogy az igekötőnek mi a szerepe, meg a megynek mi a szerepe.
De olyan is, hogy átkiabálok a kerítésen,
ott is
ugye?
Teljesen világos, igen, ugye benne van a kiabálás, igen, és benne van, hogy át.
Igen.
És hogy talán ezért van az, hogy ezek szépen elváló módon rendesen igekötőként is.
Mert hogy az igekötő itt önállóan őrzi hagyományos jelentését.
Igen, na most ezzel az a probléma, hogy, és ő ezt maga is belátja, hogy sajnos vannak olyan igekötőségek, amik egyáltalán nem áttetszőek jelentéstanilag.
Így van.
És mégis szépen elválnak. Tehát,
így van. Elvette a tanítónőt. Ugye, hát a ma már az elvesz, az nem kompozicionális, nem értjük, hogy honnan vette el. Persze, nyelvtörténetileg arról van szó, hogy az apjától, az apja házából a vőlegény elvette a mennyasszonyt, aki hozzáment a vőlegényhez, de hát ez már elhomályosult, és ugyanúgy működik.
Vagy még kevésbé áttetsző például a berúg.
Igen, igen.
Ugye
igen.
Ott rúgásról szó sincs.
Igen. A motorbicikli esetében
nem, hanem
persze.
A lerészegedik értelemben.
Igen, igen, igen.
És akkor még sose rúgott be, teljesen normálisan elválik. Igen, tehát igen. Biztos, hogy nem függ össze ezzel, hogy mennyire felismerhető.
Nem, nem, ez egy mechanikus szabály. Igen.
Ami talán, Hát nem, nem tudom, nem tudom. Ugye talán lehetne erre valamilyen tesztet alapozni, de nem hiszem, hogy az igekötőségnek a próbáját.
Nem, nem.
Jó.
Úgyhogy köszönjük Fenyvesi Katalinnak, mert hát hogyan, mint a kémikus, ugye, aki különböző kémcsövekbe öntöget dolgokat, megnézi, hogy hogy működik, majd rájön, hogy nem működik, és hát akkor ez sikertelen volt, de ez egy eredmény. Igen.
Jó. A nagymama nagyi témához, ugye azt mondtuk, hogy milyen érdekes, hogy a nagyi az csak a nagymamának lehet a rövidítés.
Igen, igen, igen.
Nem. Ez egy, hogy mondjam, olyan tücsök és bogárszerű megfigyelés, mert olyan sokat nem mond el a magyar nyelvről, csak egy apró picike érdekesség.
De érdekes volt, hogy az angolban is ugyanígy van. Emlékszel, hogy
És hát rengeteg reakció jött a Facebookon is, mindenki elmesélte, hogy hogy szólítják a nagyszülőket. Jaj, ez jó. Nagyon bájos.
Igen.
De hát olyan nagyon sok tanulsága nincs. Egyik hallgatónk, aki írt nekünk, Kovács Ágnes Nóra, azt mondja, hogy náluk volt erre egy megoldás.
Igen.
Ami, ez csak azért érdekes, mert én még nem hallottam ezeket a szavakat, és mert azt tükrözi, hogy megpróbálták egyformán kezelni a két nagyszülőt,
és
a nagymamából Nagymi lett, a nagypapából meg Nagypi. Na most ezt a megoldást én nem hallottam, és olyan szép szimmetrikus.
Hogy... De igen, igen, igen. Nagyon helyes.
De mondom, sok más ilyen megfigyelés is érkezett, hogy a különböző családokban hogyan hívják a nagyszülőket, és millió érdekes.
A nagypapák jogegyenlősége érdekében én ezt támogatom, tehát, hogy Nagy Mi és Nagy Pi. Csak hát ezt így nem nagyon szoktuk használni.
Hát Ádám, van itt egy régi kérdés, most abban az értelemben is régi, hogy a hozzánk érkezett kérdések közül talán a legrégebben ez van, és a másik értelemben is régi, hogy ezt már milliószor megkérdezték tőlünk, és azt szerintem gyorsan meg kéne válaszolnunk. Azt mondja Almuska Éva, az utóbbi években, sőt napokban is egyre többet hallom az idő megjelöléseként, hogy például 12 óra magasságában.
Uh-huh.
Hogy az ördögbe terjedt el ez újabban?
Uh-huh.
Ez a kifejezés mostanában mitől lett divatos? Miért nem körül tájékán?
Hát arra, hogy miért nem, arra mi sose tudunk válaszolni,
nem
mert
tudjuk
a nyelvészet nem...
Az emberek hallják egymástól, divattá válik, minél többet halljuk, annál inkább rááll a szánk. Tehát ez
olyan, mintha azt kérdezné, hogy miért nincs ormánya több állatnak is, hiszen az annyira praktikus. Erre nem tud a biológia válaszolni, mert nincs neki. De abban viszont nincs igaza, hogy mostanában lett divatos.
Nagyon régi.
Igen, legalább 25 éve létezik.
És egyébként amióta létezik és elterjedt, azóta valamiért az emberek egy részét bántja. Tehát a nyelvművelő szakirodalomban...
De miért? Ez egy kedves metafora. Előker.
Igen, ráadásul pont olyan metafora, mint a körül meg a tájékán, tehát hogy térbeli viszonyból,
térbeli viszonyból
alakult ki. Igen, a magasságában azt akkor szoktuk mondani, mikor... Hát vele egy vonalban vagyunk.
Én a hajózásból ismertem ezt
is régen, onnan,
ugye? Tehát az azt jelentett, hogy Siófok magasságában horgonyzunk.
De folyó még inkább egyébként.
Vagy folyó, de még tengernél is én olvastam, vagy hallottam.
Tehát azzal egy vonalban ez azt jelenti.
Igen, a partra vetítve, de igen, nem ott igen, persze, igen. Hanem annak megfelelően egy vonalban vele. Hát egy kedves metafora, lehet, hogy tényleg játékosan a vitorlázók, vagy a hajózók terjesztették el. De igen, hát 12 óra magasságában.
Hát mikor... vagy az is lehet, hogy valaki ezt eredetileg viccesnek gondolta, persze nem nagyon vicces, de hogy azt, hogy egy vitorlázós vagy hajózós szakkifejezést visz át.
Igen, igen, értem.
Időbeli metaforaként, időben alkalmazva.
Igen.
Azt lehet, hogy eleinte mulatságosnak tartották, nem olyan nagyon mulatságos, de attól
hát,
még miért
jó,
ne lehetne?
Igen. Olyan végül is nem, mint az előadás alatt. Hát miért alatt?
Hát igen.
Hát ugye én a padon ülök, nem a pad alatt, négy kézláb, mikor az előadás zajlik, mégis azt mondom, hogy az előadás alatt. Igen. Tehát azt tudjuk csak mondani, hogy kérem, a nyelv az így működik.
Jó, én egy dolog miatt tudom elképzelni, miért zavarta ezt, mert embereket nagyon régóta az, hogy érezhető rajta, mivel olyan kicsit hosszú, nem annyira rövid, hogy érezhető rajta, hogy humoroskodásnak volt számva. És ami viccesnek van számva, de nem az, az persze igen. Az embert egy picit úgy idegesíti.
Ez rendben van. Tehát,
de
hogy
egy
akik
idő
használ...
után, ha ez meghonosodik, akkor hiába szánták viccesnek előtt.
Jó, az egy nagyon fontos megfigyelés esetleg, hogy akik használják, azok ellenszenves hülyék. Ez természetesen lehetséges, de ez szociológiai és nem nyelvészeti kérdés.
Jó, akkor most tartunk egy pár perc szünetet, és jövünk vissza mindjárt. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár mai adását a hallgatói kérdésekkel. Juhász Nagy Ágnes nevű hallgatón kérdezi. Hallom a rádióban, az emberek szomjú hozzák az igazságot. Ez a szó vajon hogyan alakult ki?
Szomjú hozzák. Tényleg érdekes.
Igen, hát én azt olvastam, hogy a szomj, ugye, mert így ismerjük most ezt a szót, hogy szomj, szomjam, szomjad, és így tovább, szomjan halok, az valójában egy rövidítés, vagy vissza, hogy mondjam, hogy levágták a szó végét. Aha, és egy nagyon késői.
Egy szócsonkítás.
Igen, igen. És szomjú volt igazából ez a szó, úgy hangzott, hogy szomjú.
Aha.
Ami a szomjúságban egyébként szerintem jobban felismerhető.
Tényleg, tényleg.
De még egy H is volt a végén eredetileg, ah, és azért, hát a szomjúh volt valójában akkor, amikor még, aha, ugye nem, erről persze semmilyen dokumentum nincs, csak a helyesírás, hogy hát így volt leírva még az ómagyar korban, hát és nem csak abban az igében,
is,
hogy
így is mondták, igen,
hogy szomjúhozik, hanem abban is, hogy szomjúhom, meg ilyesmi, így mondták azt, hogy a szomjam, azt nem így mondták, hanem úgy, hogy szomjúhom.
Érdekes.
Na most ez egy összetett szó volt egyébként, ez a szomjú, amiből a jú az gyomrot jelentett. Most hirtelen nem jut eszembe, de némelyik, van olyan szó, amiben ez elhomályosultan benne van, most nem emlékszem rá. Igen. Jong.
Igen. Igen, igen. Talán a gyomornak az elején is ez van.
Talán ott is, igen.
No, mindegy is, igen.
A szom pedig éhséget jelentett.
Aha.
Tehát ez egy összetett szó volt, és juh, tehát hával volt a végén, igen, ami aztán lekopott. Tehát így alakult ki az, hogy szomjúhozik.
Elhomályosult összetétel.
Nagyon érdekesek ezek a fosszíliák, amikor megmarad egy szó alakban valami rettenetesen régi.
Igen, állapot. Igen, igen, igen. Tehát a szomjúhozik, az teljesen szabályos és teljesen régi.
Volt, igen.
Igen, és a szomjazik az újabb valójában, ugye, ami már a szomjúból van. Szomjú, szomjas, ami elég rendben van, borjú, borjas.
Épp a borjút akartam párhuzamnak fölhozni, hogy az, ott, igen, is nyilván az ús volt a régebbi, igen, és igen, a borjak, borja, igen, azok, igen, a rövidített alakban.
Barjú, varjas, igen, ez, igen, teljesen szabályos, szomjú, szomjas, de akkor már a H-nak ehhez le kellett kopnia a, igen, végéről.
Igen. Jó.
Jó, ez érdekes volt, köszönöm. És akkor...
Van itt egy kis színes anekdota, ez nem kérdés ugyan.
De érdekes azért, hát, a tanulsága. Azt mondja, a tavalyi göteborgi könyvvásáron történt. Egy panel beszélgetés során arra a kérdésre, hogy miben különbözik a magyar irodalom. A hazánkat képviselő Jókai Anna írónő elmondta, a magyar nyelv gazdagabb, mint más nyelvek, hiszen az angollal ellentétben magyarul nem csak az az egy szó van a helyváltoztatásra, hogy go, magyarul haladunk, süvítünk, ballagunk, poroszkálunk, lépkedünk, őgyelgünk. Eddig az idézet az írónő szájából. Majd így folytatja a beszámoló. A beszélgetés egy pillanatra leállt. A magyar résztvevők zavartan néztek maguk elé. Végül az angol tolmács törte meg a csendet, aki szakszerűen lefordította Jókai Anna szavait, in Hungarian one proceeds, whooshes, trudges, ambles, treads, saunters. Vagyis hát pontosan megadta ezeknek a szavaknak az angol megfelelője. Most az anekdota hát vicces talán, de ugye emögött az van, hogy Jókai Anna, a kiváló írónő, sok éven át magyar tanárként dolgozott. Na most a magyar tanár szájából ez teljesen rendben van, mikor elmondja, hogy gyerekek, milyen gazdag a szókincs, használjátok ezeket, nem mindig ugyanazt mondjátok, ugye bővítsétek szakmai vagy általános szókincseteket. Tehát, hogy ne csak mindig azt írjátok, hogy az utcán ment egy öreg ember, hanem az utcán ballagott egy öreg ember, stb.
A baj... Nem is egyszerűen csak arról van szó, hogy sok szinoníma van, hanem ezek mind más-más árnyalatot fejeznek.
Van, és ez teljesen. És nyilván ő ezt nagyon helyesen sok éven át tanította. A baj ott van, talán hát nem tudott angolul, hogy azt akarta ezzel mondani, hogy a magyar, és azt is mondta, hogy a magyar nyelv gazdagabb, mint más, holott szóra ugyanezt bármilyen nyelven, a bolgártól kezdve a kínaiig, nyilván minden nyelven ezek a szavak léteznek.
Igen, az egy nagyon szokásos, hogy mondjam, naív beszélőktől nagyon szokásos, nem is tudom, minek nevezzem.
Tévedés.
Mondjuk tévedésnek, igen, nem akartam én erős szót használni, hogy azt gondolják, hogy a magyar nyelv az bármiben is valahogy rettenetesen különleges a többi nyelvek között.
Hát igen.
Ez olyan eklatáns ellenpélda, hogy az, hogy egy szóra hány szinonima van, az abban biztos, hogy nem különleges, az minden nyelvben ugyanannyi
hát igen.
van. Nincsenek nem csak hogy nagyságrendi, hanem semmilyen különbségek nem szoktak lenni ebben. De más dolgokban is időnként megnyilvánul. Tehát, hogy nagyon sokan, amikor rácsodálkoznak arra, hogy magyarban különleges kivételek vannak például, hogy hóhavat, meg ilyesmi.
Hát
hogy érdekes, hogy azt gondolnánk, hogy akkor hót lesz a tárgyesete, és mégis havat. Meg
igaz.
Milyen igen. érdekes és különleges.
Igen.
Hogy hát gyakorlatilag ilyen kivételek minden nyelven vannak.
Igen.
Ahol egyáltalán van ragozás. Az más kérdés, hogy van olyan nyelv, ahol nem nagyon van ragozás.
Jó, de ott meg más
ott problémák. Ott másfajta kivételek vannak.
Igen.
Tehát ezt nem győzzük hangsúlyozni, hogy a nyelvek nem összemérhetők ilyen szempontok alapján.
Igen.
Általában igen. ilyen számszerű igen. módokon nem különböznek igen. egymástól.
Meg hát az angol szótár ugyanolyan vastag, mint a magyar szótár, ha nem vastagabb ráadásul, de most ezt nem is szabadna mondanom. Igen.
De egyébként szabad mondani, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az angol például talán a gyarmati múlt miatt sokkal könnyebben szívja be az
ez
idegen
igaz.
Szavakat.
Ez
tehát
igaz.
Tele van olyan jövevény szavakkal, lehet, hogy azok ritkábban használhatóak,
igen.
Hogy használatosak.
Ja, persze, igaz.
Amik teljesen angolosodtak, és az angol szókincs részévé váltak, ami a magyarban nem annyira jellemző szerintem.
Igen, ez az egyik. A másik, hogy az angol szótárnak a hagyománya az, hogy az idegen szavakat is beleveszi. Érted? Na most a magyar szótárban nem biztos, hogy beleírják mondjuk azt, hogy...
Kerub.
Nem csak a kerub, hanem mondjuk azt, hogy CT... például, ugye, ami egy vizsgálati módszer, és aha. hát végül is ezt sokan használják, ugye, elmentem CT-re, mi a CT eredmény, stb. Nem biztos, hogy benne lesz, mert azt fogják mondani, hogy ez egy rövidítés, ez menjen a rövidítés szótárba. A rövidítés feloldása computer tomográf, ugye számítógépes daganatleíró készülék, computer tomográf, az meg az idegen szavak szótárába menjen. Tehát a magyar használó
réteg,
kezé...
Nem réteget jelent? Hogy réteg képeket csinál azért tomográftól.
Igazad azt van.
Hiszem, mindegy.
Jó, igen. Vagyis, hogy a magyar hagyományban a szótár az, hogy mondjuk, tényleg csak a központi magot írja le, és akkor van a rövidítés szótár, meg az idegen szavak szótára. Az angol hagyomány meg az, hogy ezeket egybeöntik, és egyetlen könyvben, az úgynevezett dictionary-ben, vagyis szótárban adják közre. Azért is vastagabb.
Jó, azért én megvédeném ezt a gyarmati múltra vonatkozó feltételezésemet, tehát egy angol szótárban mindenféle olyan ételnek például a neve benne van, amiket ilyen volt gyarmatokon készítenek.
Jó, igazad van, igen.
A magyarban igen. Ilyen, ehhez hasonlót nem nagyon látunk, mert utoljára a piláf volt, de ott,
igen,
ott meg
igen.
nem. Ugye ott inkább a... fordítva történt a gyarmatosítás, tehát ugye, török korból itt maradt étel.
Benne van a magyar szótárban vajon a paella, meg a sushi?
Hát ez igen. az, hogy valószínűleg nincs,
pedig
és még az idegen
azt
szavak szótárában sem feltétlenül.
Hát azért jó. Talán igazad van. Még talán annyit tennék hozzá, hogy de mondom, hagyományos, tehát az, hogy Csecko jedno, az ugye ezt nagyon sokan ismerik, ugye szlovákul van, és azt jelenti, hogy mindegy. Csecko, ugye az mind, és jedno az egy, tehát szóra mindegy. De lehet, hogy nincs benne a magyar szótárban, mondván, hogy de hiszen ez szlovákul van. Az angol szótárban meg mondjuk ennek megfelelő kifejezés benne volna. Igen, gyarmat ide, vagy gyarmat oda, még akkor is, ha éppen nem a gyarmatokról, hanem a hollandból került az angolba.
Igen,
igen. Jó, tehát hát szép a történet, és mondom, hát az írónő naív örömmel tárta, hibásan egy nemzetközi közönség elé azt, amit a magyar diákoknak nagyon helyesen tárt eléjük. Köszönjük.
Jó. Kollár Emőke kérdezi. Már többször észrevettem, hogy az emberek bizonytalanok a valamilyen valamijű, például nagyszájú kifejezéseknél, hogy egybe vagy külön kell leírni. Tudom, hogy önök elhárítják a helyesírási kérdéseket, de ez érdekes, gondolom, nyelvészetileg is. egy szó ezek, vagy kettő?
Ez is nagyon jól hangzik. Látszik, hogy ő is küzd. Egy szó ezek, vagy kettő? De tényleg, hogy egy szavak ezek, vagy kettő, az se jó, ugye? Igen. Egy szót képviselnek ezek, vagy kettőt, ugye így lehet. Tovább.
Nemrég egy művelt, mindig gondosan fogalmazó ismerősöm, nyugalmazott bölcsész professzor ezt írta, bámulatosan hosszú életűnek bizonyul, egybeírva azt, hogy hosszú életűnek. Nekem is gyakran gond ez, ügyvéd vagyok, mondja, milyen alapon dönt itt az akadémia. Valóban el szoktuk utasítani a helyesírási kérdéseket.
Csak az.
Igen? Itt tényleg érdekes, hogy egy szó vagy két szó?
Megmondom, miért van rá egy teszt, vagyis egy próba, igen. És az az, hogy a középfokot hogy képzed.
Aha.
Érted? Tehát, hogy egy mindenkinél hosszú életűbb szerző, vagy egy mindenkinél hosszabb életű szerző. Most az akadémia joggal, bár hát aztán ő is csak nagyon bizonytalanul tudja a határt megvonni, és azt mondja, hogy hát ahol érezzük, meg nem tudom micsoda, azt mondja, hogy a nagyszájú, mikor azt jelenti, hogy sokat beszél valaki, az egy szó, és annak középfoka nagyszájúbb, tehát nála nagyszájúbb nőt én nem ismerek, de mikor üvegekről és palackokról van szó, és egy olyat kell választani, aminek nagy a szája, hogy könnyen beletöltsük, akkor azt mondom, hogy hát ehhez egy nagyszájú üveg kell, válasszál légy szíves egy nagyobb szájú üveget. És azt tényleg nem mondom, hogy nála nagyobb szájú nőt én nem ismerek. Nem igaz?
Igen, pont ezt akartam ellenvetni, hogy ez nem életszerű, amit mondasz. Hát ennél nagyobb pofájú nőt, nagyobb szájú nőt. Hát ez szerintem simán, én simán mondok ilyet.
Igen. És a jó lelkű... Szóval érted, hogy annyira össze van-e
jobb for... lelkű? Hát én nekem nem rosszak ezek, hogy jobb lelkű.
Igen, tehát jó, némelyik... Jó, akkor megfordítom, Laci. Ha lehet a végére tenni a középfok B-jét... akkor már lehessen egybe is írni. Tehát lehet azt mondani, hogy nála jó lelkűbb nőt én nem ismerek. Ezt lehet mondani.
Lehet, persze.
Maga az a tény, hogy lehet, érted? Tehát ha azt mondom, hogy zöld szélű füzet, és egy ennél zöld szélűbb füzetet, hát igen.
Nem tudom, hogy jó teszte.
Igen.
Az a baj, hogyha az emberek elbizonytalanodnak, amikor egy ilyet megkérdezel tőlük, akkor az azt mutatja, hogy nem biztos, hogy jó teszt. Én nem vagyok biztos ezekben az ítéletekben.
Az akadémia...
Most egyébként az akadémia azt mondja, hogy alapesetben külön kell írni az ilyen szerkezeteket, mondja.
Igen, mert általában nem akarja, ez egy stratégia, amit el lehet gondolni, általában nem akarja, hogy túl sok egybeírt összetétel
legyen. Nagyon hosszúak legyenek a szavak, igen, vagy én nem tudom, miért mondja ezt. Igen. Tehát az alapszabály az, ha már ezt kérdezi a hallgatónk, a helyesírási tanácsadóban, hogy a mellékneveket írjuk külön, különösen akkor, hogyha összetett akár az új is tagja, akár a maga a jelző, az előtte levő jelző, ezzel szemben a számneveket viszont alapesetben egybeiratja. Tehát a hatemeletest azt egybe igen. kell írni, és ő ott pedig azt írja a szabályzat, hogy ott csak akkor írjuk külön, hogyha valamelyik két tagú. Tehát igen. összetett szó. Tehát a 12 emeletest, azt hiszem már ő külön javasolja írni, mert a 12 az egy összetett
jó,
szám.
Ez, jó,
de most ezek leírásbeli konvenciók, én például nem látok igazán jó érvet arra, hogy a számnével másképp bánjunk, mint a melléknévvel. Ha adna egy ilyen tesztet, mint amit mondasz, de szerintem ez a szabályzatban nem szerepel ilyen teszt, hogy próbáljuk meg középfokú alakba rakni.
Nem szerepel, nem.
Ha adna egy ilyen tesztet, és az lenne a támpont, akkor azt mondanám, hogy hát én nem vagyok ugyan biztos, hogy ez mindig használható, de hát Istenem, de még csak ilyen tesztet sem ad, hanem azt mondja, hogy a mellékneveseket alapesetben külön írjuk, a számneveseket alapesetben egybeírjuk, ha valamelyik több tagú, akkor viszont inkább külön, és akkor jön még ez a plusz dolog, amit te mondasz, hogyha elhomályosult, hát ami megint csak egy megfoghatatlan
hát igen.
dolog szerintem.
Igen. A tűzről patt. Itant menyecske.
Az ugyan nem ilyen típusú, nem, mert igazad, itt a nagy száj ugyan elég plusz új.
Igazad. Általában, tehát valóban az akadémia azt mondja, hogy minél kevesebbet írjunk egybe, ez a fő-fő szabály, és akkor alatta jönnek az általad felsoroltak, de kétségtelen, hogy én is sokszor elgondolkozom, hogy most a hosszú életűvel mit csináljak. Én szívem szerint egybeírnám, ahogy ez a itten idézi, ugye hallgatunk egy professzor emeritus, hogy így írta. Most hát egy bölcsész professzor így írja, akkor az eléggé közel van a, nem is tudom, az elfogadhatósághoz.
Én mindig azt mondom, de hát a pusztába kiáltott szó, amit mondok. Én mindig azt mondom, hogy én úgy szeretném írni, ahogy kiejtjük, mert az írás arra való, hogy a másik elolvassa, vagy akár felolvassa. Igen. És ezt megkönnyítendő, én szeretem úgy írni a dolgokat, ahogy elképzelem kiejtve, tehát én azt szoktam egybeírni, amit egy hangsúllyal egybe mondunk. És de akkor az akadémia ezt nagyon nem szereti, és azért nem is szerepel soha a kiejtésre való utalás a szabályzatban, mert azt gondolják, hogy ezt a sima anyanyelvű beszélők ezt nem tudják megítélni.
Igen.
Én
igen,
szerintem egy csomó, igen, azt se tudják igen szerintem igazán megítélni, hogy mi van.
Mi az, elhomályosult
meg egy igen, csomó más fogalom, amit nem tudnak szerintem meg. Na jó, de mindegy.
Te azt egybeírnád, hogy egy rozsdás fedelű vödör? A rozsdás fedelű?
Én egybeírnám simán. Simán egybeírnám, illetve lehet, hogy külön is írhatnám, de akkor azért, mert akkor úgy képzelem el, hogy rozsdás fedelű vödörnek ejti ki valaki. Tehát elképzelem magamban, hogy én hogy ejteném ki, és a legvalószínű. Ráadásul ez egy olyan területe szerintem a helyes írásnak, ami nem olyan centrális, tehát nem okoz olyasmit, hogy nehezebb elolvasni egy.
Ez igaz.
A helyesírásnak az a lényege, hogy megőrizze, konzerválja valamennyire a standard írásmódot, hogy később az utódaink el tudják olvasni a könyveket. Na most egy ilyen nem fog ez múlni.
Nem.
Tehát
nem.
Az egybeírás, különírás az nem olyan probléma, amin igen ilyesmi múlni fog. Hát kivéve, ha nagyon gyakran például az igekötős igek írásmódjánál, ugye ott, tehát ha mindig külön lenne írva az igekötő meg az ige, az lehet, hogy egy kicsit furcsa lenne, és lassítaná, vagy nehezítené az olvasást. Igen. Egyébként nagyon sok embernél látom, hogy külön írják. tehát magánlevelezés, igen, Facebook, igen, stb. Igen. De szerintem ők már azért írják külön, mert olyan nehéz megtanulni ezeket az egybe különírási szabályokat, hogy a biztonság kedvéért.
Igen.
Jó. Azt mondja Szegi Ádám, hú, de nehéz kérdés, amit föltett nekünk. Azt mondja, nekem van egy kérdésem, amit már régóta szeretnék feltenni, és a magyar nyelv nagyszótára új kötete kapcsán akár aktuálisnak is mondható. Ez a hetekben jelent meg a legújabb kötete ennek a nagy
amely A-tól Z-ig fog tartani, és most azt hiszem D vagy E igen, betű igen, körül igen, van. Igen, igen.
Miért tekintik a szótárírók két különálló igének az olyan igekötős és anélküli párokat, amelyeknek a lexikális jelentése valójában azonos, és vagy fakultatív bennük az igekötő? Mondom a példát, amit ő ír. Mikor érkezik a testvéred, vagy mikor érkezik meg a testvéred?
Bocsánat, tehát ő azt mondja, hogy az érkezik, és a megérkezik, az ugyanaz az ige.
Vagy erősen összetartoznak, és miért kellene neki külön szócikk a szótárban.
És hogy miért kéne az egyiket az E betű alatt, a másikat a M, az M betű alatt.
Igen, főleg mivel ő itt egy egynyelvű szótárra utal, a magyar nyelv nagy szótárára, ez itt különösen indokolt, hiszen egy kétnyelvű szótárban, amit külföldiek használnak, ott indokolt, hogy a M-nél is legyen megtalálható.
Mert ő nem tudja, hogy mi az. Mert,
igen.
De ezt a szótárat csak azt használja, aki tud magyarul.
Így van. Igen.
Még egy példa van, ugye?
Két másik példa van, nem szeretnék elkésni, tehát késik és elkésik, igen, illetve János az asztalnak ütközött, illetve neki ütközött az asztalnak, ütközik, neki ütközik. Most úgy értve, Ádám nyilván úgy érti ezt a kérdést, hogy ütközik valaminek, tehát amikor naknek ragos bővítménye van, igen, akkor valóban a neki ütközik, az gyakorlatilag az a,
igaz,
annak
igaz
az igének egy változata. Kérdezi, nem lenne jobb ezeket a szótárban egy azon igekötős ige alatt tárnyalni, amelyeknek történetesen eltűnik, vagy eltűnhet, vagy én úgy mondanám elhagyható időnként az igekötőjük. Az igekötő nélküli változat önálló kezelése redundánsnak tűnik ilyenkor, redundáns ugye azt jelenti felesleges, de még igazat adok neki, még időnként félrevezető is lehet, hiszen az ütközik valaminek, az nem egy önálló, valóban nem igazán egy önálló ige, hanem a neki ütközik valaminek egy változata.
Tehát ő azt mondaná, hogy megérkezik, ige van, de érkezik nincs.
Hát,
igen.
Azt nem mondja, vagy hogy nem nincs, önálló, csak hogy nem
igen,
önálló,
igen,
egybe
igen, tartoznak. Jó, értem. Hát igen.
Igazából a módszertani probléma, hogy nem vagyok járatos a szótár írás módszertanában, lehetne egyszer egy ilyen szakértőt is hívni egyébként. Valószínűleg az lenne a legnagyobb módszertani probléma, hogy de akkor miket vegyünk pontosan ide? Hiszen az érkeziknek a megérkeziken kívül, ugye jó, a legsemlegesebb párja az, hogy megérkezik.
Igen.
De azért van odaérkezik is, meg ideérkezik.
Hát hogyne, elérkezik
és így tovább. Tehát, hogy az lenne a nagy módszertani probléma, hogy vajon hányat vegyünk ebből ide bele? Vagy legyen-e az az elv, hogy az ige tövénél, az érkeziknél kell felsorolni az összes ige kötős változatot, amit ismerünk. Ezt lehetne esetleg megpróbálni.
Igen, ám nem csak mi van akkor, amikor a jelentés már elmódosult, tehát beérkezik például abban az értelemben.
Illetve nem világos, hogy a hallgatónk erre az esetre is gondol-e, vagy pedig azt mondja, hogy az már egy külön szócikk mindenképpen.
Abban az értelemben beérkezik, hogy pályáján hát elismerést arat sikeres lesz, nem az, hogy a vonat beérkezett a negyedik vágányra. Igen.
Hát még nem beszélve az olyan elhomályosultaknál, mint a mondjuk az ér, aminél rengeteg van, odaér, meg ilyesmi, de van olyan, mint a ráér, amiben már nem érezzük az érnek ezt a jelentést.
Jó, ő feltehetően azt mondaná, hogy az ige kötősöket mind soroljuk föl, mert azoknál tényleg jelentéskülönbségek vannak. Hát igen.
Még nekem a kérdése úgy tűnik, mintha ő csak arra gondolna, hogy a legsemlegesebb ige kötőjével együtt kezeljék a szótárírók.
Igen.
És én szerintem egy szótáríró, ha meghívnánk ide és megkérdeznénk, valószínűleg azt mondaná, hogy ezt nehéz eldönteni, hogy mikor melyik a legsemlegesebb.
Tényleg,
és hívjunk. Ezért nem teszik.
Hívjunk egyszer szótárírót. Igen. Hívjunk. Laci, eszembe jutott még egy példa, a föl kell és a kell. Hánykor kelsz holnap, hánykor kelsz föl holnap. Ugye ez nekem teljesen ugyanaz. Igen.
És akkor mit válaszolunk Szegi Ádámnak?
Jaj.
Én azt válaszolnám, hogy ez nagyon sok módszertani problémát vett igen. föl. Igen. Részben azt, hogy hogy állapítjuk, hogy mi a legsemlegesebb, vagy vegyünk igen. ebbe minden igekötős változatot.
Igen.
Az embernek eszébe jutatja mondjuk a szláv nyelveket, ahol rendszeresen ugye szerepelnek a különböző változatai ugyanannak az igének egy szócikben.
Igen, párok vannak, ugye csak folyamatos, befejezett.
Igen, az sem egyszerű egyébként, az ottani szótárírás sem, de mégis sokkal inkább jellemző a szláv nyelvekre az, hogy tényleg párok léteznek.
Igen.
Van
igen.
egy tényleg legsemlegesebb befejezett vagy igekötős változata, vagy, és egy folyamatos, ami vagy igekötős, vagy nem, de olyan jól összetartoznak. Persze ez sem ilyen egyszerű, mert igen. nagyon sokszor van azért olyan, hogy több tartozik egyhez.
Igen,
de
igen,
a magyarban ennél százszor bonyolultabb a helyzet, tehát szerintem nem olyan egyértelmű, hogy mikor, minek, mi a legsemlegesebb változata. Én ezt válaszolnám Szegi Ádámnak. Miközben megértem azt, hogy ő is úgy érzi, hogy itt a szótárírásban nem mindig a legpraktikusabb módon vannak elrendezve a szócikkek,
jó,
de hát
az
nagyon
jut
nehéz.
Eszembe, Laci, most valami nagyon furcsát fogok mondani, és nagyon távolról, de az jut eszembe, hogy miért ABC rendbe adjuk a szavakat, amikor az ABC teljesen önkényes, és semmit nem mond el a nyelvről, és miért nem aszerint csoportosítjuk, hogy mit jelentenek, vagy mi a
léteznek,
közös
benne. Magyarul nem, de léteznek úgynevezett tezauruszok, ahol igen, jelentés igen, alapján igen, csoportosítják igen, Hát ennyire volt időnk ma, de jövő héten jövünk vissza. Köszönjük szépen a figyelmet, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.